Az álmokat igenis meg lehet valósítani. A 27 éves Méder Áron fejébe vette, hogy mint a mesékben a legkisebb fiú világgá indul és szerencsét próbál. Manapság ez másokkal is megtörténik, csak hát ő egy kis lélekvesztővel, tavi vitorlással vágott neki földkörüli útjának, és persze egyedül. 2006 nyarán indult el, és a szinte gyalogtempóval megtett 3 éves út fontosabb eseményeiről, a túlélésről, a szabadságról született meg a könyv. Méder Áronnal Gerendai Balázs Ágnes beszélgetett.
10 évesen kezdtem vitorlázni. Szerencsém volt, mert édesapám is vitorlázik. És a gyerekkori vitorlázás az szerintem fontos. És aztán folyamatosan vitorláztam, tehát most már 30 éves vagyok. És hát tengeren is korán kezdtem vitorlázni, mert 14 évesen nagy hajókkal, nem olyan, mint Karina, de nagy hajókkal vitorláztunk a földközi tengeren. Tehát ez a gyerekkori élmény, ez meghatározó volt.
És mikor döntötted el azt, hogy megkerülöd a földet egy kis vitorlással?
Az ember ugye elkezd vitorlázni, és vitorlázik, és aztán mindig vége van egy túrának, 1 hét, 2 hét, esetleg egy nyári munka kapcsán mondjuk 1-2 hónap, de véget ér, és hát ez olyan rossz. Tehát a gondolat bennem volt már egyetem végétől, hogy jobb lenne egy kicsit többet vitorlázni, nem csak 1-2 hónapot, és lediplomáztam a műegyetemen, mint mérnök, villamosmérnök, és pályakezdő mérnökként az ember nem keres túl sok pénzt, és ez a mini jacht irányzat, amit én művelek, ugye Magyarországon nincsen sok, ez lehetővé teszi, hogy relatíve olcsóbban nem a pénz domináljon, hanem mondjuk más, és 2014 novemberében, amikor megvettem Karinát, akkor lett végül is már terv az államból. Amikor Karina hozzám került, akkor kezdődött az a 2 éves felújítás és felkészülés a hajóval együtt, ami már ott volt fejemben, hogy akkor ez most egy földkerülés, és úgy éltem, úgy dolgoztam, vagy hétvégenként a hajóval dolgoztam, tehát ez így alakult.
2 évig tartott a tervezés, 3 évig tartott maga az út. Mennyire volt konkrét elképzelésed erről az utazásról? Gondolom, hogy valamennyire megtervezted, mert ugye a könyvben úgy kezdődik a történet, hogy már a vízen vagy, már indulsz Koperből.
Igen, igen, hát ez egy 40 éves, ugye, Karin egy öreg hölgy, ez egy tavi hajó, tehát Svájcban készült, és ott vitorláztak vele egy kis tavon, tehát teljes felújítást igényelt ez a 2 év, ez annyira nem érdekes. Ezt megemlítettem sok helyen a sorok között, hogy mennyire megismertem Karinát a 2 év alatt, és ez mennyire fontos volt az út során, hogy ismertem minden részét a hajónak, és magam tudtam javítani elég sokszor.
Gyakorlatilag napi szinten.
Volt, amikor rosszabb paszba került, igen, az elején nagyon jó volt, de hát ez egy gyenge kis hajó, ez nem erre van tervezve, nem lett megerősítve, mindenből a régit, az eredetit használtam, mert én azt akartam kicsit mutatni, hogy ezzel a tavi hajóval, ezzel a gyengé hajóval is lehet nagyokat vitolázni, nem mindig a hajón van a hangsúly, hanem a hangsúly legtöbbször a kapitányon van, a hajóson, és a hajóval való kapcsolatán persze, tehát nem az a legfontosabb, hogy a hajó legyen erős, hanem az, hogy mondjuk a kapitány ismeri a hajóját, és legyen felkészült. Persze, aztán rájöttem, hogy ez nem igaz, és a hajó is jó, hogy erős, mert Karin egy erős hajó volt. Kicsi, de erős.
Rengeteg olyan helyzetbe kerülhetél menet közben, amire azért nem lehet felkészülni. Mi volt a legnagyobb probléma?
Maga az elindulás is nehéz volt. Ugye hát nem voltak mögöttem szponzorok, csapat, meg senki. Azon kívül nem hittek bennem, tehát nem volt hátszelem. Mondjuk én ismertem őt, és bíztam a hajóban, ez volt az egyetlen, és ugye a legfontosabb dolog, de maga ez a tudat is nehéz volt. És hát a tengeren az első napok, az első hetek, az, amíg megtanultam a hajót használni, meg az egyedül létet kezelni, az nehezebb volt. De minden szakaszon volt valami nehézség. Vagy azért, mert nem volt szél, és a kilátástalanság, és a várakozás, az égető nap, és kánikula, és hullámserezdül, és ez napokig, hetekig, ugye Panama környékén. Vagy nagy szelek, és erős áramlatok, ugye a Torres szorosnál, amikor a hajó ugye 90 fokot megdőlt, és nagyon sok víz bejött, és volt egy kis sérülés is. Hogy is mondjam, a könyvben benne van. De igazából ez a könyv, ez nem egy vitorlázós könyv, tehát ez nem csak vitorlázóknak szól, vagy kaland könyv, hogy most világutazás és egy kis hajóval kis szigetre megérkezni, és ott hogy lehet élni, hogy lehet ott beilleszkedni, hanem úgy kell képzelni, a hajó sebessége az olyan volt, mintha sétálnál. Kicsi hajó, és a hajó sebessége kicsi volt. Tehát ez olyan, mintha az ember körbe sétált volna a földön. És egy lassú utazás, nem rohanunk ugye repülővel ide-oda, és fel se tűnik a távolság. Én ugye megértettem a távolságot. Mondjuk 52 napig ugye leghosszabb utam Francia Polinéziáig. Ez 52 nap egyedül és lassú-lassú érkezés, és az ember megérkezik egy új világba, akkor olyan érdekes érzések vannak az emberben, és ezt próbáltam leírni, hogy ez milyen érzés. És a személyiség, ugye én elindultam 26 évesen, megérkeztem 29 évesen, most már 30 vagyok, tehát hogy változtam kicsit magamban. Tehát ez nem csak arról szólt, hogy kalandok, hanem az, hogy a kalandok abban én hogy éltem meg, amikor egy kis szigeten Indonéziában elfoglalták a hajót a helyiek, és mindent el akartak vinni, vagy inni a rizspálinkából. Ebben a könyvben egy csomó ilyesmi is benne van, nem csak egy vitorláskönyv.
Fidzsin, ugye hosszabb időt töltöttél, miért pont az volt az, ahol megálltál?
Ennek az oka nagyon egyszerű volt, december 1-től április végig a Dél-Csendes óceánon ciklonszezon van, hurikánszezon, ilyenkor nagyon veszélyes vitorlázni, előfordulhatnak viharok, nagyon nagy viharok, amik napok alatt fejlődnek és kiszámíthatom útvonalon haladnak, és úgy döntöttem, hogy Fidzsin ezt az időszakot biztonságban eltöltöm, illetve a Karina motorja nagyon rossz állapotban volt, eltört a főtengely, meg a hajóhéjjal is volt a problémák, tehát egy komoly felújítás volt időszerű egy évvel indulás után, hát a Karina az már kicsit elfáradt. Amúgy Fidzsi egy nagyon jó választás volt, egy relatíve olcsóbb ország, független ország, az emberek nagyon-nagyon kedvesek, ugye friendly, a Tonga Friendly Island, ez meg a Tonga szomszédja. Ugye a korall zátonyok, a víz alatt élő világ is nagyon érdekes, és azt hiszem a világon a legszebb 10-ben ott van Fidzsi, ahol még az eredeti kultúrát és az eredeti gondolkozást, ahogy a Dél-Csendes óceáni szigetvilágban éltek az emberek, azt úgy meg lehet találni jobban. Ugye Tahitin vagy Cook-szigeteken ott erős volt már az európai embernek a hatása, ott már nem nagyon tartják a hagyományokat, és Tonga Fidzsi van ott, ez a három rész, ami az ember találkozhat egy másfajta kultúrával, másfajta gondolkozással, és ez tényleg érdekes. Így alakult ez a fél év, nem nagyon lehet leírni, de a könyvembe ezt ugye próbáltam összesűríteni. Néha úgy éreztem a könyv írása közben, amit már 2-3 éve elkezdtem, hogy egyszerűen túl sok mindent szeretnék leírni, és nehéz feladat volt 3 évet belesúfolni pár száz oldalba.
Naplót írtál, és ebből a naplóból lett a könyv, és már akkor, amikor írtad, akkor tudtad, hogy könyv lesz belőle?
Naplót írtam, de a könyvírása az ettől független volt. Ma naplóban általában a weboldalon meder.hu-n ott napi szinten leírt, ami történik velem. Mit reggeliztem, vagy milyen hatások értek, mekkora halat fogtam, milyen kedves volt a szomszéd jachtos, vagy halász adott nekem egy halat. Tehát történések voltak benne, nagyon szerették, akik engem követtek, mert ilyen nagyon élőszerű volt. Ugye nem fogalmaztam túl a mondatokat, nem volt rá időm, csak hogy ami eszemét, hogy gyorsan leírtam 3 mondatba, vagy 5-be. Tehát nem volt átgondolva az, de ez segített engem, természetesen újra olvastam, és újra átéltem azzal egy kicsit azokat a napokat. De ez a könyv, ez időrendben persze halad, de nem naplószerű. Vannak persze idézettek egy-két helyen, főleg az elején, de inkább ilyen érzések vannak általában a bizonyos szakaszokról. Ugye 1092 napot azért naplószerűen leírni nem túl könnyű.
Mennyiből lehet kihozni egy ilyen túrát? Mert ugye írod az elején, hogy próbáltál szponzort találni ehhez, de nem sikerült, és például a rádióamatőrködés is ennek volt egy folyománya.
Igen, ugye? Igen, mert műholdas telefont, internetet nem tudtam beszerezni, mert az túl drága lett volna, és a rádióamatőrködés az ingyen van, ugye, mert nincs pénzdíj. Hogy a hajón aludtam, a hajón főztem, fogtam a halat. Európa sokkal drágább, mint mondjuk Afrika, Ázsia, vagy Dél-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Csendes óceán. Persze volt olyan ország, ami kicsit drágább volt, ugye Ausztrália, vagy Tahiti például. Karinára kb. Egy jobb tévi áram volt, és maga az út hasonlatta élve, ugye Magyarországon egy átlag kisnyugdíjas mennyit kap az államtól, na az alatt jöttem én ki, tehát nekem nem volt fűtésszámlám természetesen, és nem volt közös költség. De nem voltak nagy összegek. Volt olyan hely, ahol Panama csatorna, ahol mondjuk elég nagy összeget ki kellett fizetnem. Persze volt, hogy el is fogyott a pénzem, meg mínuszba is kerültem, és voltak nehézségek, de lehet vitorlázni nem sok pénzből is. Nem fogok összegeket mondani, de nem komoly pénz az, amit az ember ugye főleg élelemre kell költeni.
És most már tovább nem tervezed, hogy elmész egy nagy vállalathoz villamosmérnökösködni?
Szerintem az embernek azt kell csinálni, ami a legjobb. És én villamosmérnökként nem vagyok olyan jó, ezt neked így elmondom, de nem mondd el senkinek. Ugye logisztikai mérnökként is dolgoztam, de szerintem nekem így a vitorlázásban kéne maradni, mert nincs sok vitorlázó Magyarországon, főleg ilyen tengeri óceáni. És ezt a tapasztalat, amit én szereztem a 3 év alatt, és azt megelőzően is már, azt szerintem ma ebbe tudnám leginkább megmutatni, illetve hasznosítani. Tehát egy irodában dolgozni is jó, és az is lehet kihívás természetesen. De egyelőre én még biztos, hogy nem sietek vissza egy multihoz dolgozni az irodában.